Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Témánk ma a mikotoxikózisok, azon belül is a mikotoxikózisokra, a mikotoxinokra vonatkozó általános ismeretekről lesz szó. Mik azok a mikotoxinok? Más néven penészgomba toxinok. Ezek mikroszkópikus méretű, általában fonalas szerkezetű penészgombák, extracellulárisan kiválasztódó, másodlagos anyagcsere termékei. Ezek az élőlények a fenntartásukhoz, szaporodásukhoz szükséges anyagcsere folyamatok, elsődleges anyagcsere folyamataikról akkor váltanak át másodlagos anyagcsere folyamatokra, amikor létüket valami veszélyezteti. Bármilyen környezeti stresszor hatás lehet ez, hirtelen felmelegedés, vagy akár egy mechanikai behatás, és ezeknek a hatásoknak eredményeként termelik ezeket a másodlagos anyagcsere termékeket. Nagyon sokszor tömeges elpusztulásuk a sejtek szétesését megelőzően. Ezek a másodlagos anyagcsere termékek általában valamivel bonyolultabb kémiai szerkezetűek, és valamilyen biológiai aktivitással bírnak. Sokszor pontosan ez a biológiai aktivitás az, ami aztán a toxikus hatást is a szervezetben előidézi. A mikotoxinok által gerinces állatokban, illetve az emberben kiváltott megbetegedések a mikotoxikózisok. Több ezer olyan vegyület ismert, amelyet ezek a penészgombák másodlagos anyagcsere termékként kiválasztanak. Ezek közül szerencsére csak körülbelül 100-ra tehető azoknak a száma, amelyek valamilyen toxikus hatással is bírnak, és körülbelül 20 olyan vegyület mikotoxin ismert, amelynek ma már jól ismert, de kifejezett állat vagy humán egészségügyi jelentősége van. Tudni kell azt, hogy ezekre a mikotoxinokra, bár számuk viszonylag kevés, jellemző az, hogy az élelmiszer és takarmány előállítás, termelés, feldolgozás, tárolás szinte minden fázisában előfordulhatnak, azaz jelen vannak a táplálékláncban. Ezek ma még sajnos nem kiiktathatók a táplálékláncból, együtt kell úgymond élni velük, tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezeket a lehető legjobban megismerjük, és a lehető legkisebbre csökkentsük az általuk okozott károkat. A penészgombák jelenlétére vagy veszélyükre vonatkozóan nagyon régi időkre visszamenőleg rendelkezünk már írásos dokumentumokkal. Azt hiszem mindenki ismeri az úgynevezett fekete penészt, ami rosszul szellőzött, rosszul szigetelt, nyírkos falu épületekben a falakon megjelenik. Ezt a Stachybotrys nevű penészgomba okozza. A spóráik belélegezve, illetve a spórák felületén lévő mikotoxinok felszívódva komoly egészségkárosító hatást idézhetnek elő. Már az Ószövetségben olvashatunk ennek a penészesedésnek a meglétéről, illetve egy részletes leírással, vagy leírás tartalmazó fejezetet találunk az Ószövetségben arra vonatkozóan, hogy ilyen esetekben mit kell tenni. Talán a legrégebb óta ismert mikotoxikózis az anyarozs mérgezés, amelyet a Claviceps purpurea gomba ergotamin és ergotoxin alkaloidái okoznak. Az első írásos anyagok a 16. század végéről származnak, ebben a tünetek alapján Szent Antal tüzének nevezik el a betegséget, ugyanis a betegek, az érintett emberek kezdetben égető szúró fájdalomról panaszkodnak, gyulladásos folyamatok alakulnak ki, aztán hát elég rémisztő tünetekben folytatódik ez a betegség, az érintett területek elhalnak, elfeketednek, és az adott testrész leesik. Szent Antal szerzetes rend szinte egyfajta tudatos prevenciót vezetett be ebben az időben. Ők észrevették, hogy bizonyos időszakokban a gabona tételek erőteljesebben szennyezettek lehetnek, és ők felhívták a figyelmet arra, hogy ilyen esetben a gabonát meg kell tisztítani, a szennyező anyagokat ki kell válogatni, és végül is az emberek számára táplálkozás céljára csak az egészséges gabonaszemek, illetve az abból készült liszt használható föl. Ők persze akkor még nem ismerték fel az ok-okozati összefüggést, a toxin, illetve a megbetegedés és az által elidézett tünetek között. Az ok-okozati összefüggés feltárására később került sor egy több ezer főt érintő járványszerű megbetegedés kapcsán. Ilyen nagy létszámú lakosságot érintő megbetegedés előidéző járványok még a 20. században is leírásra kerültek. Ugyancsak vannak írásos dokumentumok arra vonatkozóan, hogy Batukán első nyugati hadjárata feltételezhetően részben mikotoxikózisra visszavezethetően hiúsult meg. Ugye Batukán a lovas seregével elindult nyugat felé, az ott élők természetesen menekültek, elvittek magukkal mindent, ami élelemként vagy takarmányként felhasználható, és a területek nagy részét felégették maguk mögött. Ahogy a sereg haladt előre, egyre kevesebb takarmányt, élelmiszert talált, és hát a kényszer rávitte őket arra, hogy a lovakkal megetették a falvakban maradt, erősen penészes kunyhók tetejét fedő szalmát. Ettől a lovak megbetegedtek, ajkuk rongyosan kifekélyesedett, orrukból vér folyt és szenvedések közepette elhullottak. Ez a leírás egy tipikus akut toxikózisnak a leírása. A fekete penészt a Stachybotrys gomba okozza, az általa termelt mikotoxin a szatratoxin, amely felszívódva akut hatásként elsődlegesen a kapillárisok falát alkotó endotel sejteket károsítja, ennek eredményeként lépnek föl ezek a tapasztalt testszerte jelentkező vérzések. A trihotecén toxinok, ezek fuzárium penészgomba toxinok. Humán megbetegedésekre vonatkozóan a 19. század végéről találunk írásos anyagokat. Kelet-Szibéria bizonyos területein megint csak nagy létszámú lakosságot érintően jelentkeztek megbetegedések. A toxinnak elsősorban a központi idegrendszert károsító hatása érvényesült, és a toxintartalmú gabonát fogyasztó emberek ilyen részegséghez hasonló tüneteket produkáltak, innen a betegség elnevezése, ilyen delíriumszerű állapotba kerültek, támolyogtak, bizonytalanná vált a járásuk, megrogytak, emellett hányás, hasmenés és egyéb kellemetlen ingerek is felléptek. 1944-ben ugyancsak Szibériában írtak le egy több ezer embert érintő és nagyon nagy mértékben elhalálozáshoz vezető szintén előfordulását a trihotecén mikotoxikózisnak. Itt az történt, hogy az éhező emberek a földön, szántóföldön áttelelt, erősen penészes árpa, búza szemeket szedték össze és ezt fogyasztották. A betegség később az alimentáris, tehát táplálkozás eredetű toxikus aleukia elnevezést kapta. Ezt követően, hát ez most már a 20. századra tehető, számos más humán megbetegedést is összefüggésbe hoztak trihotecén mikotoxikózissal. Ilyen az itt látható példa, az úgynevezett Cushingbeck betegség, amely fiatalokban, gyerekekben jellemző ízületeknek eltorzulásával járó megbetegedés. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a humán mikotoxikózisok, azok, amelyek ilyen klasszikus tünetekben megnyilvánulnak, esetleg járványszerűen jelentkeznek, ezek elsősorban a gazdaságilag elmaradottabb, fejlődő országokra jellemző. Ugye itt nagyon sok egyéb tényező, környezeti tényező együttes hatásaként jelentkezhetnek ezek a mikotoxikózisok ilyen formában, hiszen itt az élelmiszerellátás, a táplálkozás az még nem minőségi, sokkal inkább mennyiségi kérdés. Tehát itt a lakosság nagy része táplálóanyag hiányban is szenved egyben. Ásványanyagok, vitaminok, eszenciális aminosavak hiánya, mindez természetesen hajlamosít a súlyosabb fokú mikotoxikózis kialakulására. A mikotoxikózisokhoz ezek szerint kellenek a penészgombák, kellenek az általuk termelt mikotoxinok, és természetesen kell az állat, illetve az ember, aki, illetve amelyek ezt elfogyasztják. A penészgombák toxintermelése genetikailag meghatározott. A mai modern molekuláris genetikai módszerekkel pontosan megmondható, hogy egy adott penészgombat termel-e mikotoxint, és ha igen, akkor az milyen mikotoxint termel. Az azonban, hogy ez a mikotoxint termelő képesség milyen mértékben realizálódik, az nagyon erőteljesen függ a környezeti tényezőktől. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a penészgombák elszaporodásának kedvező környezeti feltételek azok nem azonosak a toxintermelésre optimális környezeti feltételekkel, hiszen ahogy mondtam, ezek a penészgombák pont akkor termelnek mikotoxint, amikor valamilyen kedvezőtlen környezeti körülmények érik őket. És a penészgombák elszaporodása szempontjából a víztartalom és a hőmérséklet nyilvánvaló alapvető feltétel. Ilyen szempontból meglehetősen eltérőek ezek a gombafajok egymáshoz képest, vízigényüket vagy hőmérsékletigényüket tekintve. Általában 1-2% oxigéntartalmat igényelnek, anaerob körülmények nem kedveznek az elszaporodásukhoz. Nagyon fontos az, hogy milyen szubsztrát igényük van, hiszen ezek heterotróf élőlények, tehát a környezetből veszik fel a számukra szükséges szerves anyagokat, azaz az adott növény kémiai összetétele, fehérje, zsír, keményítő tartalma, az meghatározza azt, hogy milyen penészgomba elszaporodásának kedvez. Hasonló környezeti feltételek többféle penészgomba elszaporodását eredményezhetik. Egyfajta penészgomba többféle mikotoxint is termel. Ebből adódik az, hogy gyakorlati körülmények között szinte mindig többféle mikotoxin egyidejű előfordulásával számíthatunk, azaz a szervezetet a legtöbbször multitoxikus hatás éri. A másik fontos tényező, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy amint erre már utaltam, az, hogy egy tétel milyen mértékben fertőzött penészgombával, az nem feltétlenül arányos azzal, hogy milyen mértékben tartalmaz mikotoxint. Láthatóan penészes gabonatételeket, amelyekben esetleg nyomokban lehet mikotoxinokat találni, azért, mert ezek a penészgombák esetleg nem mikotoxin termelők, vagy azért, mert a környezeti feltételek olyanok, hogy azok nem termelnek mikotoxint. És teljesen egészségesnek látszó tételek is tartalmazhatnak nagy mennyiségben mikotoxint, mert a penészgombák már elpusztultak, viszont a toxikus metabolitjaik, ezek meglehetősen ellenállóak, ezek még nagyon hosszú ideig jelen lehetnek. A penészgombáknak egy része már a szántóföldön fertőzi a növényt. Ezek az úgynevezett szántóföldi penészgombák, ezek elszaporodásukhoz viszonylag magasabb nedvességtartalmat igényelnek, viszont akár át is telelnek a talajban, és tulajdonképpen már a növény kibújásától kezdve folyamatosan ott vannak, és hát fertőzhetik a növényeket. A szántóföldi penészgombák közül a fusarium fajokat kell mindenképpen kiemelni, hiszen ezek azok, amelyek hazai éghajlati körülmények között is a leggyakrabban előfordulnak, és amelyek akár gazdasági oldalról, akár állategészség oldalról megközelítve a legtöbb problémát okozzák. A szántóföldi penészgombák, a fusarium toxinok közül meg kell említeni az zearalenont, amely ösztrogén hatású. A fusáriumok másik csoportját, vagy fusárium toxinok másik csoportját, a trihotecinvázas toxinok adják, ezek nagyon erősen sejtoxikus hatásúak, fehérjeszintézist, DNS, RNS szintézist gátolnak. A harmadik csoportjuk pedig a nem régen felismert és leírt fumonizinek. 1980-as évekre tehető a felfedezésük, akkor fumonizin B1, B2, B3-at írtak le, ma már több mint 100 ilyen fumonizin molekula ismert. A szatratoxinról, ami ugye a fekete penész toxinja, erről már beszéltem. A penészgombák másik csoportja a raktári penészek. Ezek raktározás közben, általában nem megfelelő raktározási körülmények között szaporodnak el. Ezekre jellemző, hogy lényegesen kisebb nedvességtartalom mellett is képesek elszaporodni. Ezek főleg aspergillus, illetve penicillium fajok. Az általuk termelt toxinok közül az ochratoxin átemelném ki, mert ez az, ami hazai körülmények között is a leggyakrabban előfordul. Az ochratoxin A főleg gabona féléktárolása során kerül be szennyező anyagként, de lehetett hallani Brazíliából importált, erősen szennyezett fekete kávétételekről is, amelyek kereskedelmi forgalomba kerültek, de mutattak ki ochratoxint nagyobb mennyiségben, otthon elkészített és nem megfelelően kiszárított és nem megfelelően tárolt örölt piros paprika tételekből is. A raktári penészgomba toxinok közül az aflatoxinokat mindenképpen említeni kell, hiszen ezek azok, amelyek közegészségügyi szempontból is talán a legagályosabbnak tekinthetők, ezek ugyanis rákkeltő, karcinogén hatásúak. Az Aspergillus gombafajok termelik az aflatoxinokat, ezek Magyarországon is előfordulnak, mégis hazai éghajlati körülmények között ezeknek toxintermelésével nem igen kell számolni, ugyanis lényegesen magasabb hőmérsékletet és víztartalmat igényelnek, ezért inkább a trópusi, szubtrópusi vidékekről származó importált takarmány alapanyagokban vagy élelmiszerekben fellelhető és okozhat nálunk is problémát. Az aflatoxinok közül az aflatoxin B1 az, ami kifejezetten karcinogén hatású. Talán emlékeznek 2004-2005-ös évekre a nagy paprika botrányra, aminek az oka az volt, hogy erősen szennyezett és magas aflatoxin tartalmú, rossz minőségű, olcsó import piros paprika tételeket kevertek össze magyar piros paprikával, és így került forgalomba a piros paprika. A mikotoxinokra általában jellemző, hogy kis molekulás súlyú vegyületek, hőstabilak, tehát forró levegőszállítást követően is változatlan formában megmaradnak. Sósav rezisztensek, ez azt jelenti, hogy ugye elfogyasztva, bekerülve az emésztőkészülékbe, a gyomor az ugye egy barrier szerepet tölt be általában az emésztőcsőben, na hát ezt a barriert ők változatlanul elhagyva, a vékony bélbe kerülve fel tudnak szívódni. Általában citotoxikus, tehát sejtkárosító hatásúak, de az egyes mikotoxinok sejtszintű hatásmechanizmus ez nagyon jelentősen eltér egymástól. És végül vannak, amelyek akkumulálódhatnak, azaz bizonyos szervekben, szövetekben felhalmozódhatnak. Magyarországon a mikotoxin helyzet azért is különösen figyelmet érdemlő, mert elsősorban azokban a gabonatételekben fordul elő, vagy azokban a gabonafélékben, amely Magyarország vetésterületének jelentős hányadát adja. Ugye Magyarország jelentős búza, kukorica termelő ország, ez adja sertés baromfi takarmányozásának az alapját is, tehát nem véletlen, hogy a legtöbb gazdasági kárral, állategészségügyi problémával pontosan ebben a két ágazatban lehet találkozni. De ugyanezt a gabonafélét a lakosság is jelentős mennyiségben fogyasztja. És Magyarországon számos hajlamosító tényező együttes hatásának eredményeként évtizedekkel korábban tömegesen jelentkeztek, ahogy említettem, elsősorban baromfi és sertés tartásban, klinikai tünetekben megnyilvánuló, nagyon súlyos, nagymértékű elhullással együtt járó megbetegedések, mikotoxikózisok. Ma már ilyen jellegű mikotoxikózisokkal nem igen kell számolni, sokkal inkább a kisebb mértékben tartósan jelenlévő mikotoxinoknak az inkább szubklinikai tünetekben megnyilvánuló formái gyakoriak. A hajlamosító tényezők közül a fogékony fajták elterjedését emelném ki, mert tulajdonképpen ez az a tényező, ami a megelőzés szempontjából is leginkább előtérbe kerül. Ma a szakvélemény nagyjából egyetért abban, hogy a mikotoxikózisok megelőzésének legeredményesebb lépése az a gombarezisztens fajták vonalak, hibridek kialakítása. Ugye ez megint a rezisztencia génekhez kötődő, viszonylag jól öröklődő tulajdonság. Ez azt jelenti, hogy egy kitartó szelekciós munkával ki lehet alakítani fuzáriumra rezisztens vonalakat. Ebben megint egyébként a magyarországi kutatások élvonalban járnak, a Szegedi Gabonaipari Kutatóintézetet említeném. Ők a búza nemesítésnek már nagyon előre haladott állapotában vannak. Tehát a rezisztencia kialakítása lehet az út, ami tartósan végül is a mikotoxikózisok megelőzésében, mikotoxinok kártételének megelőzésében a jövő útja lehet. A mikotoxinok okozta problémakör több szempontból, több oldalról is meg lehet közelíteni. Nyilván ökonomiai szempontból sem figyelemre méltó, hatalmas mértékű veszteséget okoz a növénytermesztésben, állattenyésztésben vagy az élelmiszeriparban. Takarmánybiztonsági kérdés, amelynek állategészségügyi vetülete van, illetve élelmiszerbiztonsági kérdés, aminek pedig humán egészségügyi következményei vannak. Általában a mikotoxikózisok súlyosságának kialakulását külső-belső tényezők befolyásolják. Az, hogy a mikotoxin milyen mértékű vagy milyen jellegű elváltozást okoz a szervezetben, ez alapvetően függ a mikotoxin koncentrációjától és a hatás időtartamától. Azt hiszem, ez egyértelmű, milyen mennyiségben, mennyi ideig fogyasztjuk azt a toxikus anyagot, ez nyilvánvalóan döntőben befolyásolja az általa előidézett problémákat. A mikotoxin kémiai szerkezete, ez leginkább a hatásmechanizmust befolyásolja. Megint csak kiemelném a multitoxikus hatást, nevezetesen ugye ezek a toxinok általában nem önmagukban, hanem több társukkal együtt kerülnek be a szervezetbe, és bár az egyes mikotoxinoknak a hatásmechanizmusa, élettani hatása már elég jól ismert, az, hogy ezek egymással milyen kölcsönhatásban vannak, ez ma még azért nagyon sok szempontból nem feltárt. Az érintett egyén oldaláról megint csak nagyon sok tényező befolyásolja, hogy milyen mértékben betegszik meg a toxikus anyag hatására, egészségi állapot, táplálóanyaggal való ellátottság, ugye erre utaltam már korábban, a legkülönbözőbb stresszorok nyilván hajlamosítanak, és kiemelném az egyedi érzékenységet. Saját kísérletes munkánk során is számtalan esetben tapasztaltuk azt, hogy ugyanolyan genotípusú, ivarú, életkorú állattal, ugyanolyan tartási, takarmányozási körülmények között, ugyanabban a koncentrációban etetve a toxin egyedenként jellemzően eltérő elváltozásokat okozhat, akár az elváltozás jellegét, akár annak súlyosságát tekintve. A mikotoxinok általában a táplálék útján, illetve a takarmány útján jutnak be a szervezetbe. A táplálékkal, takarmánnyal felvett mikotoxin ugye az emésztőcsatornába kerül. Az, hogy milyen mértékben történik a felszívódásuk, ez már a mikotoxin tulajdonságától függ, de ha felszívódik, akkor a portális keringésen keresztül a májba jut. Ugye a máj az a központi detoxikáló szervünk, a szervezet nyilván igyekszik megszabadulni a toxikus anyagtól, részben átalakíthatja azt, másrészt pedig a máj kiürítheti az epével, visszakerül a vékonybélbe, és akkor a bélsárral a szervezetből kiürül. A májból a szisztémás keringésbe kerülő mikotoxin, vagy most már azoknak a metabolitjai a szervezet legkülönbözőbb területeire eljutnak. Beépülhetnek az izomba, zsírszövetbe, vagy kiválasztódhatnak a tejjel, tojással. Ez az a terület, ami miatt végül is a mikotoxinok esetében felmerülhet az a kérdés, hogy vajon állati eredetű élelmiszerek jelenthetnek-e élelmiszerbiztonsági problémát, azaz, ha a mikotoxin tartalmú takarmányt fogyasztó állat húsát, vagy zsírszövetét, vagy a tejet elfogyasztom, akkor ebben lehet-e olyan mértékű mikotoxin tartalom, ami az egészségemet veszélyezteti. Elviekben ugye láthatóan megvan a lehetőség, de nyugodtan mondhatom, hogy a szakirodalmak százai arról nyilatkoznak, hogy olyan kismértékű a transformáció, hogy állati eredetű élelmiszerek fogyasztása nem jelent mikotoxikózisok szempontjából veszélyt. A mikotoxinok átalakulnak a szervezetben, metabolizálódnak, ez sok esetben detoxikációt jelent, tehát jó. Vannak olyan esetek azonban, amikor az átalakulás az még az eredeti anyaghoz képest is toxikusabb vegyületet eredményez. Tipikus példa erre az ösztrogén hatású zearalenon, ami körülbelül négyszeres aktivitással rendelkező alfa-zearalenollá alakul át a szervezetben. Végül utolsó gondolat sorként és utolsó diaként néhány gondolatot arról, hogy milyen egészségügyi hatásokat, károsító hatásokat idézhetnek elő ezek a mikotoxinok. Humán egészségügyi szempontból nyilván első helyen áll a rákkeltő hatás. A mikotoxinok közül ugye az aflatoxin B1-ről említettem már, hogy kifejezetten karcinogén hatású. A nemzetközi rákutató ügynökség a különböző rákkeltő hatású anyagokat csoportosítja, és ebben a csoportosításban az aflatoxin az az egyes csoportban helyezkedik el, ami azt jelenti, hogy igazoltan rákkeltő hatású. A rákos megbetegedések között az úgynevezett hepatocelluláris karcinoma, ez a májrátnak egy típusa, ez elég magas százalékban szerepel elhalálozási okként is. Olyan országokban, ahol a földi mogyoró mindennapi tápláléka az embereknek, Afrika bizonyos országai, Dél-Amerika, Kína déli területeinek bizonyos részei, és ez a földi mogyoró aflatoxinnal erősen szennyezett, ott szoros pozitív korrelációt mutattak ki a májrák előfordulása és a fogyasztott földi mogyoró mennyisége, és nyilván annak aflatoxin tartalma között. Olyan megfigyelések is vannak, és tulajdonképpen ezek adatokkal igazoltak, hogy azok az emberek, akik hepatitis vírussal fertőzöttek, azokban sokkal könnyebben, sokkal nagyobb gyakorisággal kialakul a májrák, azaz feltételezhető egyfajta szinergista hatás az aflatoxin és a vírus között. Tehát a vírussal való fertőzöttség, a vírus jelenléte az segít a májrák manifesztálódásában. A mikotoxinok közül az ohratoxin A és a fumonizin, ezek a kettő B csoportba kerültek, a besorolás alapján ez azt jelenti, hogy potenciálisan rákkeltőek. A fumonizinek felfedezése Dél-Afrikához kötött, hasonló felfedezést van ennek a hátterében, nevezetesen ott is szoros pozitív korrelációt mutattak ki a lakosság fumonizin B1 terhelése és a nyelőcső rák kialakulásának gyakorisága között. Tehát emberben nyelőcső rák kialakulását vezetik vissza a mikotoxikózisra, illetve laboratóriumi állatokban, de mivel ezeken a területeken ugye a fumonizin is más mikotoxinokkal együtt fordul elő, tehát gyakran más mikotoxinokkal való szinergista hatás eredményeként májrák is kialakulhat. A patulinról eddig nem ingen szóltam, penicillin fajok termelik, és ez nem bizonyult rákkeltőnek, viszont más mikotoxinokkal együtt ez is részt vehet karcinogén hatás kialakításában. Az egészségi károsodások másik csoportját fejlődési rendellenességek képezik. Ugye a mikotoxinok egy része átjuthat a placentán, ez azt jelenti, hogy a fejlődő magzatot is károsíthatják. Ohratoxin A esetében mutatták ki, ezt kifejezetten vízfejűséget idézelő, az agykéreg tömege csökken, és elsősorban a szenzoros kérgi részek és nyilván működések sérülnek. Szaporodás biológiai zavarok. A mikotoxinok nagy része okoz valamilyen szinten szaporodásbiológiai problémát, mégis ezzel összefüggésben majdnem mindig a zearalenon jut az eszünkbe. Ez kémiai szerkezetét tekintve az ösztrogénhez hasonló felépítésű, ezért kötődik, megtévesztve az ösztrogén kötő receptorokat, kötődik azokhoz, és ösztrogénszerű hatást vált ki. A legnagyobb kártétel ennek a sertéstartásban volt, illetve baromfi tartásban sperma minőség romlását idézi elő sok esetben. Sertéstartásban, sertésekben jellemzően egyfajta aszinkron működés alakul ki a petefészek és a méh között, ami azt eredményezi, hogy az ovulált petesejt, ami megtermékenyül, nem tud beágyazódni. Ellenálló képességet befolyásoló immunmoduláló hatás. A mikotoxinok többsége rendelkezik ilyen hatással, valamilyen módon befolyásolja az immunválasz készséget. Ez az immunmoduláció az esetek többségében immunszupressziót jelent, tehát csökkenti az ellenálló képességet. Van példa az immunstimuláló hatásra is, ami megint nem fogható fel pozitív eredményként, mert ez általában gyulladásos reakciókban, allergiás reakciókban nyilvánul meg. Az ellenálló képesség csökkenése egyébként egy meglehetősen alattomos dolog, ugyanis ebben az állapotban másodlagosan patogén kórokozók szabadulnak, vagy fakultatív patogén kórokozók szabadulnak, vagy szaporodnak el a szervezetben, és ezek másodlagos megbetegedéseket okoznak, amelyeknek a tünetei az eredeti okot általában elfedik. Az immunszupresszív hatás, megint csak nagyon sok kísérleti eredmény van erre vonatkozóan, egyaránt érinti a sejtes humorális, általános, helyi, specifikus és nem specifikus immunválaszt. A lipidperoxidáció fokozása, ez a szervezet antioxidáns rendszerének működését támadja, ez megint napjainkban egy nagyon intenzíven kutatott terület, sőt, tulajdonképpen ezeket a folyamatokat, mint immunszupresszív hatás, lipidperoxidáció és apoptózist indukáló hatás, ezeket általában együtt vizsgálják, együtt kezelik, hiszen nagyon szoros összefüggés van ezek között a folyamatok között. A lipidperoxidációra való hajlamfokozódása, ez több tényezőből is adódhat mikotoxikózisok esetében, vagy csökkentik ezek a mikotoxinok az antioxidáns rendszer alkotóinak koncentrációját vagy aktivitását, vagy önmaguk lipidperoxidációt váltanak ki. Apoptózis indukálása, ez ugye az apoptózis, ez a sejtek programozott sejthalála. Több mikotoxin esetében kimutatták, hogy provokálják ezt a folyamatot, tehát apoptózist váltanak ki. És ahogy mondtam, sok esetben az apoptózis az oka az ellenálló képesség csökkenésének, hiszen azokat a sejteket is érinti, amelyek az immunválaszban részt vesznek. És ezekben a folyamatokban a trihotecin toxinok azok, amelyek elég jelentősen részt vállalnak, illetve az aflatoxin és az ohratoxin A esetében is talán lehet azt mondani, hogy egyértelműen bizonyított ilyen jellegű hatás. És végül a neurotoxikus hatás, azaz az idegrendszert károsító hatás. Talán ez az a területe a mikotoxikózisoknak, ami nem annyira ismert, bár nagyon intenzíven kutatott terület ez is. Talán néhány példát mondanék rá. A fumonizin B1-nek kifejezetten idegrendszer károsító hatása van, lovak encefalomaláciáját, tehát agyvelő lágyulását okozza. De laboratóriumi állatokban is számos kísérleti eredmény számol be arról, hogy ingerület átviteli folyamatokat, ingerület vezetés sebességét befolyásoló hatású, sőt az epileptikus görcsök kiváltásának folyamatában is valamilyen szinten hajlamosító tényezőként jelen lehet. A trihotecinvázas toxinok közül jól ismert, hogy vannak olyanok, amelyek takarmány visszautasító hatásúak. Ez esetben az állat nem azért nem fogyasztja el a takarmányt, mert annak rossz íze van, hanem azért, mert az a toxin, ami jelen van benne, az a központi idegrendszerben a táplálék felvételt szabályozó mechanizmusát, a táplálék felvételt szabályozó idegrendszeri reflexközpontok működését befolyásolják. Én úgy gondolom, hogy ezzel a témakörrel és ezzel a felsorolással ezt az előadást én bezárom. Tulajdonképpen most kerülhetne arra a sor, hogy az egyes mikotoxinokat egyesével végig nézve megvizsgáljuk azt, hogy ezeknek milyen állat és humán egészségügyi hatásuk ismert, illetve nyilvánvalóan felvetülne a kérdés, hogy milyen megelőzési lehetőségek állnak jelenleg rendelkezésünkre. Köszönöm a figyelmüket.